Kedves gyülekezet, az elmúlt napokban sok-sok mélyreható igehirdetés hangzott el a bennünket közelebbről érintő megbocsátásról és arról a problémáról is, hogy mi hogyan vagyunk készek a megbocsátás, a kiengesztelődés gesztusára. Mi történik a megbocsátás után? Ez a kérdése az utolsó szolgálatunknak. Jeremiás könyvéből és a Zsoltárok könyvéből van egy-egy szakasz, egy-egy kiemelt mondat. Jeremiás könyvének a 31. részéből a 34. versre utal a program utolsó alkalma. Azt találjuk itt, ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. És a 103. Zsoltárból van még egy igény, de majd máshonnan is idézünk mindenképpen, sőt a tékozló fiú történetéből is, ami kihagyhatatlan. A 103. Zsoltár második, harmadik versében pedig ezt találjuk. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Két fontos dolog az, ami ide kívánkozik programunk végére, és pedig az, hogy a bűn felismerése, a bűn bánata, a bűn bocsánata, a bűn megbocsátása után egy lezárásnak kell bekövetkeznie, nem folyhat parttalanul sem a bűnre való emlékezés, sem a bocsánatnak a gyakorlása. Nagyon fárasztó dolog a bűnnel való szembesülés és a bocsánat kérés is, nagy megkönnyebbülést és ilyen kellene fáradtságot szoktunk érezni, amikor a feloldozást megkapjuk, nem véletlenül. Nagyon igénybe veszi a lelket, sőt a testet is, a bűntől való szabadulásnak a folyamata. Ezért le kell zárni ezt az időszakot, és honnan máshonnan tanulnánk meg, hogy hogyan kell ezt tenni, mint magától, az Úrtól, aki azt mondja, hogy megbocsátom a bűneiket, és többé nem emlékezem meg róla. Nem tudom, hogy ismerjük-e tapasztalatból azt a problémát, hogy egy már régen lezárt ügyet egy újabb heves, szenvedélyes vita alkalmával megint előveszünk, és felidézzük, olyan jó még egyszer a fejéhez vágni valakinek, és nem halljuk meg, hogy azt mondja, de hát ezt már régen lezártuk, ezen túl vagyunk, nem nagyon tudunk így tenni, ahogy Isten eltemeti, a tenger mélyére veti, mondja a Biblia, vagy a háta mögé, ami vétkeinket. Nagyon szép gondolatok ezek, használjuk a kifejezést, hogy Isten háta mögött. Azokra településekre szoktuk ezt érteni, amelyekről nem nagyon tud a világ. Egy Isten háta mögötti településen élek, mondja valaki. Ki figyel oda, még talán Isten sem. Most ez nincs így, mert mindenre figyel az Úr, egy dologra nem. Azokra a vétkeikre, amelyeket a háta mögé vetett, nem tartja a szeme előtt. Minket tart a szeme előtt az áldásban, a szeretett Ároni áldásban, és azért imádkozunk, hogy ragyogtassa ránk az ő arcát. Akinek van gyermeke, biztos tapasztalta már, hogy amikor harag van szülő és gyermek között, a gyereket nagyon zavarja, a szülő nem akar ránézni. Nehezen viseli el a gyermek azt, hogy a szülő nem néz rá. Néz rá, Néha egészen kicsi gyerekek megfogják a szüleik arcát, és maguk felé fordítják, hogy nézzen rájuk a szülő, mert nem lehet elviselni azt, amikor az Úr elrejti az ő orcáját előtt. Nos, az Úr előrünk nem rejti el az arcát. Van a Bibliában egy ilyen gondolat, hogy csak egy pillanatig történt. Egy pillanatra behújta a szemét az Úr, de nem tudja megállni, hogy aztán újra ránk ne nézzen, mert amire nem akar nézni, amire nem akar tekinteni, az a megbánt és letett bűneinknek, keménységünknek, irgalmatlanságunknak, kiengesztelődésre való képtelenségünknek a halmaza. Azokra ő nem akar többé rátekinteni. Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ugyanebben a könyvben később is Jeremiás, a nagy vigasztaló, visszatér erre a gondolatra, pedig nagyon nehéz időszakban szolgálta az Urat, nagyon nehéz, súlyos ítéleteket kellett mondania, de talán említettem már a tegnapi napon is, hogy az igazi próféta soha nem csak ostorozza az ő népét. Van bátorsága kimondani királlyal és egyszerű emberrel szemben is az Úrnak az igazságát, még akkor is, ha ez az életébe kerül, de az igazi próféta mindig beszél a feloldozásról, a folytatásról. Nincs az a bűn, amiben fel ne csillanna a bűnbánat folyamatában a remény, hogy van még lehetőségem Istennek tetsző életet élni, és áldást jelenteni a világ számára. Igen, a bocsánat, a bűnbocsánat után ezekre a dolgokra kell összpontosítanunk a figyelmünket, hogy van még lehetőségem. Nem csak a bocsánatra, van még számomra is bocsánat, énekeljük a gyönyörű szép súlyos énekben, hanem van arra is lehetőségem, hogy áldást jelentsek a világ számára. Ez is nagyon fontos. Ha valaki járt börtönökben, én gyakran megfordultam ott, majdnem mondhatnám, hogy még alanyi jogon is bejutottam egy rövid időre, azt lehet látni, hogy ott megpróbálnak foglalkozni az emberekkel, hogy valami értelmes dolgot csináljanak, hogy az rögzüljön az emberben, hogy de hiszen ő nem a rosszra született, nem arra született világra, hogy aztán büntetésben töltse el az idejét. Nemrég hangzott el az ítélet a roma gyilkosságok ügyében, 4 fiatal ember érintett a dologban, és 3 közülük tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést kaptak. Szörnyű dolog, amit csináltak, vadászni embertársainkra, ráadásul olyanokra, akik semmit nem vétettek se nekünk, se a társadalomnak, csak egy olyan csoporthoz tartoznak, amelyel szemben nagyon erős az előítélet. Szóval rájuk vadászni és őket likvidálni, megölni, rettenetes bűn és természetes elvárás, hogy ez tükröződjék a büntetésben is, ha megerősíti a másodfokú ítélet és az első foknak a döntését, akkor soha nem jöhetnek ki közénk újra, hanem ott kell letölteni az idejüket. De ha igazságos is ez a földi emberi ítélet, életük végéig segíteni kell nekik abban, hogy lássanak mást is az élet lehetőségei között. Nagyon érdekes vita bontakozott ki az ítélet kapcsán. Egyes jogászok arról beszéltek, hogy ezt a tényleges életfogytig tartó büntetést el kellene törölni. Mert még akkor is, ha nem jöhet ki valaki újra a szabad társadalomba, de a gondolat, hogy nem tényleges, és mondjuk 25 év vagy 30 év múlva kérvényezhetem, hogy mégis kijöhessek, ez segít nekik abban, hogy törekedjenek elérni ezt a lehetőséget, kiérdemelni azt, hogy visszajöhessenek az emberek közé. Nem tudom, hogy nyilatkozhatom-e Isten nevében erről a kérdésről, inkább csak óvatosan, hangosan gondolkodom, hogy Istennél nincs senki semmi örökre eltemetve. sokféle ige van, amit így és úgy értelmezhetünk. Nem mondom azt, hogy nincs kárhozat. Nem mondom azt, hogy Isten ítélete nem sújt le a súlyos emberi bűnökre, legfeljebb arra gondolok, hogy ha nekem megkegyelmezett, miért haragudnék ő rá, ha másnak is kegyelmet akar adni, és tudom, én is végigmentem azokon a nagy történelmi szereplőkön, akik rettenetes bűnöket követtek el, és nem 6 ember pusztítottak el, hanem 6 milliót mondjuk, vagy még sokkal többet is, és milyen jó, hogy nem vagyunk Istennek a helyében, de ahogy őt megismerjük, ahogy őrá gondolunk most is, így a mi kedves alkalmunk vége felé, áldjuk őt azért, mert ő hölködik a kegyelemben. Áldjuk őt azért, mert nem akar megemlékezni a bűneikről, hanem a háta mögé akarja azokat vetni. Említettem, hogy Jeremiás itt a könyvének más fejezeteiben is, így a 33. részben is nagyon szép szakasz szentel Isten magasztalásának, így szól az Úr: hozok nekik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit, visszahozom őket a fogságból, felépítem őket, mint azelőtt, és megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Felbonthatatlan az Úrnak, és eltörölhetetlen ez az üzenet. Nem kell azt mondani, hogy ez az Ószövetség, mert igazi evangélium üzenete. Ehhez nem is szeretjük szembeállítani az Ó és Új Szövetséget, mert Isten örök, tegnap és ma, mindörökké ugyanaz, nincs más szövetsége az Úrnak, hanem ez, amelyben benne van, Isten erre kötelezi el magát, hogy kegyelmet gyakoroljon, hogy ne bűneink szerint ítéljen meg bennünket, hanem az ő titokzatos kegyelme szerint. Mikás próféta könyvében is egy nagyon szép szakasz szól erről. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Amikor a pusztai vándorlás során Mózes nem egyszer, de egy alkalommal nagyon mélyen érintette a népének megáltalkodottsága, és pedig ez az a pillanat volt, amikor a hegyről hozta a kőtáblákat rajta az Úr igényével, nagy munka volt mögötte, 40 napon át dolgozott, ilyen határidőre a mai modern gépekkel sem vállalnák a 10 parancsolat elkészítését, legfeljebb Miklósnak az ismerősei, kőfaragók, vagy Gábornak a kapcsolatai révén lehetne két kőtáblát megfaragtatni. De hát ő egyik kővel a másik követ ütögette a harmadik kövön, az Úr ujjával volt ez felírva, az Úr akarata szerint. És e nehéz bőjtel megnehezített munka után jött telve az Úr igényének a gyönyörűségével és megrendülésével, és hallotta a nép zajongását, ami nem a győztesek zaja volt, hanem a kivornyázó embereknek a buta, gyerekes örjöngése, és Mózes akkor fogta azt a két kőtáblát, amit az Úr az ujjával írt és földhöz csapta. Amikor még gyerekisten tiszteleteket tartottam, igyekeztem szemléltetni a történeteket, és Emlékszem arra, amikor két hótfarkú cserépre fölírtuk a 10 ige jeleit, és a gyerekeket megkérdeztem, hogy ki akarja földhöz csapni. Őt mindenki akarta. Úgyhogy a végén körbeálltunk, és közös erővel vágtuk föl, mindenki hozzá akart érni a kőtáblához. Hát Mózesnek nem okozott gyönyörűséget. Az Úrnak sem okozott gyönyörűséget, sem a nép ütlensége, sem pedig a táblák összetörése. Némely biblia magyarázók szerint ez sem tetszett az Úrnak, és hogy kimaradt Mózes az ígéret földjéről, ez is szerepet játszott abban. De ebben a sokkos állapotban, ma használjuk ezt a szót, Mózes is mindent előről akart kezdeni. Ugye emlékszünk elhívására, amikor azt mondja az Úrnak, hogy még a nevedet se tudom. És akkor azt a talányos magyarázatot kapja, ezt kell elmondania, vagy képviselnie a fáraó és a nép előtt, hogy vagyok, aki vagyok. De ki vagy te, Uram? Mondd nekik, hogy a vagyok küldött téged. Hosszan lehetne erről elmélkedni, de most ezen a ponton már túl a szabaduláson, a sínai hegy alatt, a törvényre várva és immár az ítéletre várva, elbizonytalanodva, nincs törvény, nincs akarat új életet kezdeni, hiszen visszatántorodott a nép az egyiptomi istenekhez, a borjúhoz, a boci istenhez, mert az ige itt így jellemzi, nem is igazi bika isten, hanem csak egy boci. Egy báb, buci, báb féle szörnyű, nevetséges helyzet. Ott, ahol legnagyobb iskolánk van, abba, hogy kérem, szegény kicsi falu is fel akar zárkózni, és ők is akartak egy turulmadarat készíteni. Ha valaki jár arra az iskolánkban, láthatja, hogy inkább babiot formáz ez a turulmadár. Nem futotta nekik igazi turulra. Valami ilyen történt ott Mózes népével is, hogy nem futotta nekik többre, csak egy borjúra, egy kis bocira. Az egész szörnyen nevetséges volt, de nem volt kedve nevetni Mózesnek. És mélyen átérezte, hogy itt valami eltört ebben a történetben. És nevét kiáltotta az Urat. Újra akarta a nevét hallani az Úrnak, és itt hangzik el Istennek az a neve, amit Maimonidész is a neves bölcselő Isten 13 tulajdonságának nevez. Ez volt az a név, amit talán a főpapa szentek szentjében évente egyszer elmondott. Mi Isten neve? Szeretünk vitatkozni a JHVH négy betű kiejtéséről is, hogy az Jehova vagy Jahve, olyan kis nüanszok ezek. Igen, talán igazuk van zsidó testvéreinknek, hogy Istennek úgy, mint nekünk nincs neve, mi nem tudunk neki nevet adni igazán, hanem meg kell várnunk, hogy ő kijelentse magát nekünk. Így jelentette ki nekünk az idők végén magát Jézusban is. Egy szemlélhető, megtapasztalható név az is, de itt most a sínai alatt a kőtáblák törmelékei között az Úr ezt mondja. Az Úr elvonult ő előtte és kiáltotta. Emlékszünk rá, ugye? Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezeriziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetés nélkül a bűnöst, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed iziglen. Kicsit, mintha tompítaná ez az utolsó megjegyzés, azt, amit mondani szeretnék, ezt is hosszan lehetne értelmezni. Nagyon nehezen boldogult a fordító, Károli Gáspár azzal, amit az üzenet tartalmaz, mert nincs ellentmondás ebben a mondatban. Az igazi ez, Istennek ez a neve, irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, következetes ő, okos az ő irgalma, tanít az ő irgalma, de nem haragtartó. Nem olyan, mint a földi istenek, akiket nem lehet kiengesztelni, akik éveken, évtizedeken át kénytelenek, akár egy egész népet is büntetni saját gyerekkoruk problémáiért, vagy kudarcaikért. Földi az ember a maga irgalmatlanságában, pláne ha hatalmat is kap hozzá. De Isten, akinek végtelen a hatalma, nem ilyen. Nem is tudom, ki találta ki azt, hogy az Ószövetség Istene kérlelhetetlen, irgalmatlan, és a törvény erről szól. Nem igaz. Nem igaz, nem erről szól. De az örökkévaló Isten szeretete is örökkévaló. Ott, ahol Jeremiásból idéztem azokat a mondatokat, ott előzőleg szerepel az a temetések alkalmával is mindig felidézett mondat, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek, ezért vontalak, vagy közismertebb hangon, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Úgy szerette Isten a világot, ismerjük mindannyian ezt a mondatot, sose volt más viszonya a világhoz. Nem arról van szó, hogy mi megpróbáljuk áldozatainkkal, vagy jó viselkedésünkkel Isten kiengesztelni, és rábírni arra, hogy mégis nézzen rá a mi arcunkra, noha nem érdemeljük ezt meg. Hanem ő mindig szerette a világot. Benne az ember, és személyesen engem is, és hadd hangozzék most először az üzenet arról, hogy fogadd el mindenható atyádnak a saját személyes, megoldatlan problémáidban is. Igen, ezt az Istent, aki irgalmas, kegyelmes, igaz, irgalmas marad ezek izébe. Hidd el, hogy megbocsátotta a bűneidet. Nem megbocsátja majd ilyen és olyan feltételekkel, hanem már megbocsátotta, de élvezd a bocsánatnak ezt az áldását, mert nem akar más tenni. Bűneidet a háta mögé akarja vetni. A tenger mélyére ki az, aki onnan felhozhatja? Ki az, aki megmerné ezt tenni? Ki arra merne járni, hogy bűnön felkeresse és a szememre vesse, amit Isten megbocsátott, mondja egy örök, kedves énekünk is. Ki az, aki vele szemben előkotorhatja az Isten által megbocsátott, az ő általa befedezett bűneimet? Mi történik a bocsánat után? Az, hogy Isten elfelejti a bűneimet. Mi történjen a mi esetünkben, az egymás közti megbocsátás dolgában? Tessék elfelejteni. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy elrontott kapcsolatban, akkor mindenre hajtot borítunk és újra együtt járunk. Tessék megnézni Ézsau és Jákob történetét. Egymás nyakába borulnak, sírnak, feloldódik a köztük lévő feszültség, de nem őrzik együtt a nyája, nem költöznek együtt. Nem ezt mondja az ige. Vagy ugyanígy Ábrahám és Lót életét kockáztatja Ábrahám Lótért. Örök példa, ahogy könyörög Lótért és Sodomáért és Gomoráért. De az útjaik elválnak. Ez nem azt jelenti, hogy ellenségei lesznek egymással, hanem megértik, hogy mindenkinek a maga útját kell járni. Ezt érti meg Jákob is az angyallal való birkózásban, hogy neki nem Ézsauval kell harcolnia, apjával vagy apósával. Van egy útja, amit Isten rajzolt elé, és neki azon kell végighaladni, de nem valakivel szemben kell ezt az utat járnia. Szóval mi legyen, ami elrontott ügyeinkkel? adjuk át a feledésnek, és hogyha újra előbukkanna a ráhordott termőtalaj alól a törmelék, a szemét, húzzuk vissza rá újra a földet. Ezt időnként meg kell tenni. Ne látszódjon az, ami át lett adva az enyészetnek, mert Isten is így cselekszik. A másik dolog, amire itt a programunk összeállítói nagyon helyesen felhívták a figyelmünket, ez a gyógyulásnak az útja. Vannak sebek, amelyek nem múlnak el. Vannak olyan veszteségeink, örökre nyomtalanul, így értem ezt. Akinek valamelyik porcikája odaveszett egy balesetben, annak ez nem nő ki. Még az elhullajtott hajszálaink se igazán nőnek ki, annak rá példák, nem akarok másra mutogatni. Vannak veszteségeink, amelyek így nyomtalanul nem tűnnek el. De a lélek meggyógyulhat. Nagyon kedves barátom van, aki néhány iskolatársával hajdan talált egy második világháborús gránátot, szedik kalapálgatták, 14 éves fiúk, 13-14 éves fiúk, az fölroppant, egyik meghalt, másik két fiú elvesztette mindkét lábát, egyik a szemét is, és ez a fiú, aki fél szemét, két lábát elveszítette, mindig eljön az én hívásomra szociális munkásainkkal beszélgetni, és mindig megrendíti a hallgatóságot, és elbizonytalanítja, amikor arról kezd beszélni, hogy bármennyire furcsa, ő itt talált magára. Így teljesedett ki az élete. Nem tudja, hol tartana, ha ez nem történik meg vele. És ül a kocsijában, sincsenek lábai, és hát mindenki tele a maga apró problémáival, hirtelen úgy érzi, hogy miről is beszél ő. Nem múlik el annak a hajdani buta gyermeki játéknak a nyoma, de a gyógyulás bekövetkezett az ő lelkében. És egyszer majd, amikor várjuk testünk feltámadását is, az Úr minden helyre állít. Hogyan is gondolunk erre a gyógyulásra? Ez a kedves 103. Zsoltár azt mondja, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezz meg semmi jó téteményéről, aki, hosszú felsorolás, és a végén azt mondja, aki megbocsátja minden bűnödet. Néha ez elmarad, hogy áldom az Urat, hogy ünneplem azt, hogy megbocsáttattak a bűneim. Szeretem azokat, akik elmondják időről időre a megtérésüknek a történetét, és sugárzik újra az arcuk, mert újra áldani és magasztalni tudják az Urat azért, hogy nem hagyta őket elveszett állapotukból. Nem tudom, van-e még rajtam kívül itt olyan, aki ismerte Réter Feri bácsi, kedves evangélikus lelkész volt, aztán egy kis szabadegyházi csoportot hozott létre élete utolsó éveiben, ami kispesti gyülekezetünkben volt. Ő például nem a természetes születésnapját ünnepelte, hanem mindig összehívta a barátait a megtérése, az újonnan születése napjára. És akkor is volt torta, volt gyertya, volt éneklés, olyankor ő adott ajándékokat másoknak, mert nem őt akarta saját magát ünnepeltetni, hanem ezt a tényt, hogy újonnan születhetett, és Isten megbocsátotta az ő bűneit. Nagyon érdekesek azok a bűnbánati, áldozati szokások, amikben nyomon lehet követni a folyamatot, amin a bűnös ember átmegy odáig, hogy elvette rólam bűneim terhét. Most így záró gondolatként szaladjunk ezen végig. Isten így teremtette a világot, hogy van benne sötétség és világosság. Mindent ő teremtett. Nincs a világon semmi, amit az ember vagy a sátán teremtett volna. Vannak létek, amelyek ilyen kettős istenségben gondolkodnak, egy jó és egy rossz Istenben. Isten teremtette a dolognak a színét és a fonákját egyaránt. De minden fonáknak van színe, és megvan a módszer az Úrtól arra, hogy hogyan fordítsuk színére a dolgokat. Igen, ő teremtette a súlyos betegségeket is, de megteremtette azok gyógyszerét is. Nekünk kell eldöntenünk, hogy áldozunk-e megfelelő anyagiakat, energiát, érdeklődést, vagy mondjuk inkább a hadiiparra költjük ugyanazt a pénzt, amit az úgynevezett gyógyíthatatlan betegségeknek a gyógyítására fordíthatnánk. Mert így alkotta meg Isten a világot. Nagyon bölcse, hogy mi súlyos döntések árán csatlakozhassunk ahhoz a jóhoz, amit ő ad. Nos, visszatérve ide az áldozatokhoz. Azt tanították régen a régi választott néphez tartozóknak, hogy az ember életével együtt jár az, hogy tévedhet és hibázhat. A bűn ilyen dolog. Lehet gyenge az ember. De nem kell hagyni, hogy ez így történjék. Igen, Isten olyanra teremtett bennünket, hogyha nem mosakszunk, piszkosak leszünk. Még akkor is, hogyha nem hempergünk, mint a gyerekek a földön. Vannak testszagok is, amelyek nem tűnnek el maguktól. Cselekedni kell ahhoz, hogy az ember tiszta legyen. Így teremtett Isten. Így teremtett Isten, hogy bűnt is elkövethetünk, és ne töltsük rövid időnket azzal, hogy miért elbombázzuk az e tekintetben hallgató Istent, hogy miért ilyenre teremtett, ilyenre teremtett. De nem azt akarta, hogy a bűnben veszünk el. És ezért, amikor felismerem azt, hogy vétkeztem, ezzel kezdődik a dolog. És ezt bűnként ítélem meg. És nem mondom azt, hogy más is csinál ilyet. Nem mondom azt, hogy ezzel ma már nem akad fönn senki. Amikor Isten lelke által nyilvánvaló lesz, hogy az bűn, akkor is, hogyha mindenki csinálja. Akkor is, hogyha ezért az embert nem ítéli el világi bíróság, de hát Isten előtt állunk mi. Tessék azt bűnként megítélni, hallgatni Isten szavára, és elfogadni azt, és megvallani az Úr előtt. És megvallani azzal szemben, akivel szemben vétkeztem, függetlenül attól, hogy ő is vétkezette velem szemben. Megérdemli-e, hogy én odajáruljak elé. És magamat megalázva, tegyem ezt meg, hogy bűnbánatot gyakorlok. Aztán kötelezzem el magam amellett, hogy nem fogok többé ilyet tenni. Ezt akkor is jó megtennem, hogyha lehet, hogy megint gyenge leszek, és megbotlok, és elesem. Nem fogok földön fekve maradni akkor sem, és nem fogom magam azzal győzködni, hogy ha már egyszer megjártam ezt az utat, akkor ez az én sorsom. Akkor maradok a bűnben, mert úgy látszik, itt kell maradnom, nem újra felkelek, ne örüljén ellenségem, mert újra fel fogok kelni, újra oda megyek ahhoz, aki egyszer megbocsátott, és újra kérem az ő kegyelmét, mert végtelen az ő irgalmassága. Igen, ezen az úton, ha végigmentem, még mindig marad a végén. Két dolog, amely fontos. Az egyik, hogy valamilyen ajándékkal, valamilyen hála áldozattal pecsételjen meg azt, hogy én jóra vagyok teremtve. Adj valami ajándékot, mondja a régi tanítás az áldozati törvények között. Sokszor használtam ezt a gyakorlatban, és mondtam azoknak, akik így szenvedtek az elkövetett bűn súlya miatt, hogy ne az ajándék nagyságát nézd, de valamit tegyél. Hozz egy ajándékot csak azért, hogy az rögzüljön benned, hogy arra hívott el téged az Úr, hogy áldást jelents, hogy jót tegyél. Adj egy virágot valakinek, aki nem szokott virágot kapni. Fizess be egy hétre egy szegény éhen kórház gyereknek a menzáját, vagy vegyél egy pár cipőt valami szegény embernek, én nem tudom, nem akarok ötletelni, itt mindenki tudja, ne nagy dolgokban gondolkozzunk, ne fölösleges aranyszobocskát és egyebet tegyünk oda valamelyik szent neve mellé, hanem valami kézzelfogható jót, ajándékot adjunk, és az utolsó dolog pedig, hogy ne felejtsünk el hálát adni újra és újra, hogy megbocsáttattak a bűneink, magasztalni az Urat, hogy ezt megtette. Én ha gondolkozom Isten tisztelet előtt, amikor a főimádságot mondjuk, hogy vajon nem gépies-e, hogy újra és újra megköszönjük az Úrnak, hogy a mi Úrunk Jézusban egyedülálló módon intézte el, ami elveszett voltunk, a bűneinket ő rá tette, a zsidó fiúra, és hordozta a keresztfán a mi bűneinket. Mi ezt hisszük, hogy ő összekapcsol bennünket Isten választott népével, és az Atyával legfőképpen, és hirdeti nekünk ezt, amit itt idéztünk, hogy az Úrnak ez a neve, hogy késedelmes a haragra, és hogy az ő áldozata úgy megérint bennünket, hogy nem akarunk újra vétkezni. Mert látjuk, hogy mi volt az ára annak, hogy ő szeretett bennünket. Igen, mi ezért újra és újra magasztalni, áldani akarjuk az ő nevét. És hogyha emellett elkötelezzük magunkat, és ezt hűségesen tesszük, akkor ez a mi törékeny, sebezhető életünk itt, a földi élet kihívásai között, mégis ennek az irgalmas, kegyelmes, nagy szívű Istennek az apró kis tükörképe lehet. Kinél szemléljük a bocsánat kérés, a bocsánat adás, a kiengesztelődés módszereit. Hát ennél az Úrnál, ennél az örökké való Úrnál áldjad én lelkem azt az Urat, aki megbocsátja minden bűnömet. Áldom őt, hogy ezt tette, és megtelek magam is irgalmassággal, bűnbánattal és irgalmassággal egyaránt, hogy működjön az Úrnak ez a végtelen és örökkévaló elfogadó szeretete. Amen.